Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Kép. Közzétette az Eszterházi Art Award idei kiírását az ausztriai székhelyű Eszterházi Privát Stiftung a nyertesenként 5000 euróval járó kortárs képzőművészeti díjra június 4-ig pályázhatnak fiatal alkotók. A 2009-ben alapított díjat két évente 2 vagy 3 45 év alatti magyar képzőművésznek ítéli oda a független nemzetközi szakmai zsűri. Idén két új tag is csatlakozik a zsűrihez, Ulrike Gross, a Kunstmúzeum Stuttgart igazgatója, valamint csatlakozik a zsűrihez Barbara Horváth művészettörténész kurátor, a Kunstverein Eisenstadt művészeti vezetője. Mellettük a zsűri már korábbról ismert tagjai, Fabényi Júlia, a Ludwig Múzeum, kortárs művészeti múzeum főigazgatója, Otrubai István, a díj alapítója és az Eszterházi Privát Stiftung vezérigazgatója, Riedel Gábor, szabadúszó művészettörténész, kurátor, szerkesztő, valamint Szegedi Maszák Zsuzsanna, művészettörténész, kurátor, a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtár főmuzeológusa, az Indiana University vendégprofesszora, valamint Vitus V. kiállítás szervező, kurátor, kutató, az Eszterházi Privát Stiftung művészeti tanácsadója. A pályázaton festészettel és festészettel határos technikákkal, valamint ezekkel a technikákkal operáló térinstallációkkal lehet indulni. A kiállításra rendelkezésre álló múzeumi terek lehetővé teszik a nagyobb méretű, illetve installációs művek befogadását is. Ezeknek a pályaműveknek a benyújtását az első körben terveket, illetve vázlatokat is elfogadnak. A beérkezett pályázatokból a zsűri előre láthatóan 20 pályázót jelöl a díjra. A második fordulóba továbbjutó művészeket június közepén írásban értesítik, a díjátadót pedig december 14-én tartják meg a Ludwig Múzeumban, ahol a díjazott alkotók december 15-től 2024. március 3-áig kiállításon mutatkozhatnak be.
Kiállítás.
Dein Pál bővített retrospektív kiállítása a Virág Judit galériában. A Virág Judit Galéria fogadta be és bővítette ki a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum Dein Pál életművét felvonultató, idő előtt bezárni kényszerülő nagyszabású kiállítását. Az Életmű új rétegei című retrospektív tárlat a festőművész 150 alkotását mutatja be. A Virág Judit Galériában március 17-éig Dein Pál művészete mellett tárlatvezetések és múzeumpedagógiai foglalkozások is várják az érdeklődőket. A Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum kiállítóhelye, a művészet malom a megnövekedett költségek miatt a téli időszakban bezárásra kényszerült, de a Virág Judit Galériával létrehozott együttműködésnek köszönhetően a Budapesti Galéria kibővített formában befogadta Dein Pál Csendek című hiánypótló tárlatát. A 2016-ban elhunyt Dein Pál a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth díjas festőművész, a 60-as években induló magyar neo-avantgárd képzőművészet kiemelkedő alakja volt. Néhány jellegzetes motívumra épülő emberközpontú művészetére a geometrikus és érzelmes kifejezésmód közötti egyensúlykeresés volt jellemző. Szemléletmódját meghatározta az a szellemi közeg, amelynek magját Bak Imre, Hortobágyi Endre, Molnár Sándor és Nádler István képezte, illetve Szentendre festészeti hagyománya, elsősorban Barcsai Jenő és Vajda Lajos művészete. Munkásságának elemi rendező elve a csend, amelynek különböző aspektusai áthatják korai műveinek légkörét, érett alkotói korszakának térszervező módszerét, emlékmű terveit és időskori alkotásait. Szentendre kiemelkedő művésze volt Dein Pál, idézi a tájékoztató Prosek Zoltánt, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját, aki kiemelte, hogy a művész születése 90. évfordulója alkalmából életmű kiállítás nyílt tavaly októberben a Művészet Malomban. Szentendre városa teret nevezett el a művészről, és idén tavasszal közösségi összefogással Dein Pál köztéri szobrát tervezik felállítani. Az igazgató azt mondta nagy öröm számukra, hogy a sikeres, de rövid ideig látható tárlat Budapesten újabb művekkel gazdagodva nyílhat meg az együttműködés révén. A tárlathoz igényes katalógus is készült, amely a Virág Judit galériában szintén elérhető. Az átfogó dánytárlatra múzeumoktól, magángyűjtőktől és a családtól a művész örökségéből érkeztek alkotások, idézi a tájékoztató Bársony Balást, a Virág Judit Galéria művészeti igazgatóját, a közös kiállítás ötletgazdáját. Dehn Pál kibővített retrospektív kiállítása tehát a Virág Judit Galériában látható március 17-éig.
Festmény.
Tihi Gyula képeiből nyílt kiállítás a Nemzeti Galériában. A festő poéta Tihi Gyula a Magyar Szimbolizmus Mestere címmel nyílt kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában a magyar szimbolizmus egyik kevésbé ismert alkotójának munkáiból. Tihi Gyula a század elő egyik legkülönösebb életművét hozta létre rövid pályája során. Művészete hol kifinomultan dekoratív, hol hátborzongató, mindig talányos, elgondolkodtató, nehezen felejthető. Szólt az 1920-ban mindössze 41 évesen elhunyt alkotóról a kiállítás sajtó bemutatóján az MNG főigazgató helyettese. Víg Anna Mária kiemelte, Tihi Gyula a képzőművészet mellett intenzíven érdeklődött a tudományok és az irodalom iránt is. Szépen induló karrierjét azonban megtörte folyton kiújuló súlyos betegsége. Tihi Gyulának életében mindössze egy saját kiállítása nyílt meg öccsével, Kálmánnal közösen, majd az MNG 1979-ben szintén közös tárlaton mutatta be a Tihi testvérek művészetét. Egy nagylelkű magángyűjtő adománya szolgáltatott alkalmat arra, hogy Tihi Gyula munkáiból most megnyílhasson az első önálló tárlat. Földi Eszter a mintegy 80 festményt, metszetet és grafikát felvonultató kiállítás kurátora hangsúlyozta, Tihi Gyula egy sajnálatosan rövid, de annál komplexebb életművet hagyott hátra. Festészetét és rajzi, grafikai munkásságát az angol és bécsi szecessziós mesterek Birdsley, Walter Crane és Klimt művei inspirálták, mégis a gépészmérnöki karon kezdte meg tanulmányait, melyeket szintén betegsége szakított félbe. Gyakori ágyhoz kötöttsége miatt fordult a történelmi festészet helyett a grafika felé, először fa, majd linoleum metszeteket alkotva. Haldokló tavasz című lapja 1909-ben a Műcsarnok csoportos kiállításán aratott komoly sikert, és ebben az évben jelent meg egy tusos üvegnaplója címmel grafikai albuma is. Tihi a következő években felhagyott a metszéssel, egyre inkább a tollrajzok felé fordulva, melyeket talán készülő tudományos fantasztikus regényéhez szánt illusztrációként. A világháború kitörése igen rosszul érintette lelkileg a sokat betegeskedő alkotót, akinek Jóslat című utolsó rajzciklusa, egyfajta a háború kedvező lezárásáról szóló tudományos fantasztikus gondolatkísérlet, mondta el Földes Eszter. Az eredetileg Tihi Gyula halálának centenáriumára időzített, ám a pandémia miatt most megnyílt kiállítás 2023. március 5-éig látható a Magyar Nemzeti Galériában. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Amikor a Zselic mélyén megbújó kisfaluban előbb eltűnik egy kisfiú, és nem sokkal később egy kislánynak is nyoma vész, a település élete fenekestől felfordul. 1996-ban kezdődik, és szinte napjainkig tart egy kétségbeesett kutatás története Szelle Ákos II. Rejtélyekben gazdag bűnügyi regényében, amely szól az előítéletekről, a szegényekről, a gazdagokról, romákról és nem romákról. Ebben a faluban a helyi maffia az úr, és az erőszaknak nincs következménye, mindenki bűnös, és egyben mindenki áldozat is. Az egyetlen fegyver pedig a kíméletlen önbíráskodás. A könyv igen hatásos címe, Veszettül, és most derüljön ki, hogyan találta meg ezt a szerző.
Sokáig gondolkodtunk, hogy mi legyen a cím, amit kifejezi ezt a könyvet, és egyszer csak párom azt mondta, hogy te a Veszettül, az mind a két vetületét kifejezi ennek a könyvnek. És akkor onnantól kezdve nem is volt kérdés. Ugye egy nagyon-nagyon szélsőséges élethelyzetet mutat be, amikor az embernek eltűnik a gyereke. Talán nem spoiler azt mondani, hogy ez a könyv ez hosszú-hosszú évtizedeket ölel föl, amíg nem kerülnek elő ezek a gyerekek, és én nem nagyon tudok elképzelni ennél rosszabbat az életbe, vagy ennél demoralizálóbb helyzetet. És ez a helyzet azért kihozza az emberekből a legrosszabbat. Szó szerint az állatot, én azt gondolom, hogy ez a könyv valahol arról is szól, hogy ezek az emberek teljesen visszamennek egy primitív szintre, ahol már csak az erőszakban hisznek, és csak abban látják a megoldási lehetőségeket. Az egyik aspektus ez a megveszettség, hogy veszettül kergetni valamit, menni valami után, hajszolni a célokat, visszaszerezni a gyereket. A másik pedig nyilván magára az elveszettségre, a gyerekekre utal, hogy ők is veszettül vannak, csak ők elveszve valahol a nagyvilágban, vagy ki tudja hol.
Nagyon érdekes együttélés és szembenállás is van a kis település cigány és nem cigány lakossága között. Ha egy cigány ember veszti el a gyerekét, az ugyanolyan pokoljárás, mint hogyha egy nem cigány nő történetesen itt.
Érzelmi szempontból semmiképpen nincs különbség, és a könyvben szerintem a reakciók szempontjából sincs különbség, mind a két szülő tényleg a végletekig elmegy. De hát nekik ugye alapból ilyen a természetük, tehát itt nem arról van szó, hogy nagyon jó emberek hirtelen nagyon rossz emberekké válnak, mert eltűnt a gyermekük. Sokkal inkább arról van szó, hogy egyfajta alibinek használják ezt az eltűnést, hogy kiéressék azokat az ösztönöket, amiket amúgy nem tudtak volna.
Tehát alapvetően is gátlástalanok.
Alapvetően is gátlástalanok. Ugye hát tudjuk, hogy Erika az egyik főszereplő, az tulajdonképpen egy maffia hálózatot üzemeltet a faluban. A másik főszereplő, a Tibor pedig hát börtönből szabadul rögtön a könyv elején. Igaz, hogy nem valami nagyon nagy bűncselekmények miatt, hanem kisebb-nagyobb rablások miatt, de hát akkor is ez bennük van egész egyszerűen, hogy ők egy ilyen közegből jönnek, és csak ezt a megoldási módszert ismerik, hogy ha baj van, akkor pusztítani kell, és oda csapni, mert csak az vezet eredményre.
Ez a cigány-nem cigány lakosság szembenállása, meg ugye egyáltalán a település, szóval itt háború van ebben.
Itt kőkemény háború van, azt gondolom, mert nagyon könnyű a másikat hibáztatni mind a két félnek. Történik valami baj, és egyből azt lehet mondani, hogy a cigányok, a magyarok. Ez egy nagyon kényelmes megoldás, mind a két főszereplő el is megy ebbe az irányba.
Nem tartottál ettől, hogy ez egy nehéz téma?
Nekem nem az. Ebben a közegben nőttem föl, ebben a közegben élek. Nekem nem titok, hogy a feleségem cigány, úgyhogy nekem ez teljesen természetes, mindennapos dolog. Vannak különbözőségek, de sokkal több az egyformaság. Nyilván nem vagyok vak, látom, hogy hol élünk. De hát így működünk sajnos, így működik a világ, így működik ez az ország. Persze tudtam, hogy ez akár nehéz téma is lehet sokaknak, de nem lehet íróként azon agyalni, meg azon morfondírozni, hogy milyen lesz a reakció. Én azt gondolom, hogy azért itt van egy olyan betekintés egy talán ismeretlenebb kultúrába, ami mindenképpen hozzátesz ez a könyvhöz.
Mi az, amit meg akartál belőlük mutatni?
Az, hogy ez egy nagyon összetartó közösség, ahol fontosak a hagyományos értékek, a család, a kapcsolatok, a rokonság, és az, hogy tényleg összetartanak a bajban. Ideig, óráig egyébként, legalábbis a könyvben, hiszen azért ott is megtörténnek a szakadások a közösségen belül, de hát ez már az írói fantáziának a területe.
7 évet ült a börtönben a Tibor, aki a főszereplő. Uh-huh. Mennyire természetes, hogy a felesége megvárja, hogy a kisfiam Sanyik megvárja. Az, hogy belül mi van bennük, az csak később derül ki.
Nyilván, mivel a hagyományos értékek fontosak, ezért, és mivel a könyv azért 20-valahány évvel ezelőtt játszódik, sőt majdnem 30 évvel ezelőtt. Azért
96-ban.
96-ban azért még inkább ez a hagyományos társadalmi modell azért jobban működött mindennapjainkban. Tibor mindent elveszít, mert tulajdonképpen ő idegenként ér haza a saját családjába, nem ismeri a saját gyerekét, fogalma sincs, hogy kéne apaként viselkedni. Nagyon kicsi, amikor a Tibit elviszik a börtönbe, tehát ő hazatér úgy, hogy neki nincs helye abban a családban. Nem ismeri a szerepeket, nem ismeri a rutinokat, mindent megtesz azért, hogy ez működjön, de hát azért ez egy nehéz feladat. Van egy nagyon fontos mondat a könyvben, hogy a Tibi addig tud szeretni, amíg távol van. Ezt többször is elmondja, hogy amíg messze voltak, amíg nem voltak ott velem, addig hiányoztak, és akkor szerettem őket. Most, hogy itt vagyok, köztük vagyok, most tényleg aktívan kéne szeretni, most meg nem megy, mert nem tudja, hogy hogyan.
Mi a helyzet a gyerekekkel, hogy ők ezeket a határokat, hogy ki hova tartozik ebben a faluban, ezt így áthágják, hogy nekik ez nem fontos, de ebben kockázat is van.
Igen, ez abszolút önéletrajzi, mert én is egy nagyon kicsi faluban nőttem föl, Szent László Baranya megyében, ahol hasonló volt a falu lakossága, és nekünk valahogy ez nem számított gyerekként, hogy ki cigány, ki nem cigány, ki sváb, ki nem tudom mi. Tudtuk persze, mert a felnőttek is beszéltek róla, meg nyilván ez egy ismert tény volt. Ez olyan természetesnek tűnt, hogy vannak ilyen barátaink, vannak olyan barátaink.
Itt azért nem mindenki örül annak, hogy a Timi, ugye a maffia főnök anyuka lánya, az cigány gyerekekkel, fiúkkal barátkozik.
Igen, hiszen van egy nagyon rossz hírük ezeknek a telepi cigányoknak, ugye a könyve, hogy ott milyen dolgok történnek a cigánytelepen, aminek valószínűleg a 10%-a se igaz.
Nagyon érdekes személyiség ez az Erika, és lehetne még mindenféle rosszat is mondani róla, de közben pedig azért, hogyha a múltját hozzáadjuk, akkor szinte indokolt is, hogy ő ilyenné vált.
Szerintem ő nagyon-nagyon félti a lányát, uh-huh. attól, hogy megtörténik majd vele ugyanaz, ami vele, hogy elrabolják és prostitúcióra kényszerítik, ugye ez az Erika múltjában a nagy trauma, de nem tudja ezt, hogyan kéne kommunikálni a lányával, vagy hogyan kéne úgy szeretni, hogy ezt elkerülhesse a lány, hogyan lehet neki biztonságos közeget adni, hiszen egy maffia családban azért nem a biztonság és a kiszámíthatóság a legfőbb érték. Ráadásul ugye az apuka is hiányzik ebből a családból, ő is eltűnt, nem tudjuk, hogy hova tűnt. Úgyhogy nagyon bizonytalan helyzetben van Timi, és ezáltal Erika is, aki nem tud ezzel a helyzettel megbirkózni.
Kérdeztem azt korábban, hogy van-e különbség, amikor egy cigány család gyereke veszett el, vagy egy nem cigány család gyereke veszett el, a figyelem szempontjából, vagy a rendőrség hozzáállása szempontjából, mint kiderül, van, és hogy ez egy fő konfliktus itt ebben a történetben.
Ez egy fő konfliktus, ugye Balogh Tibornak meggyőződése, hogy azért nem nyomoz rendesen a rendőrség, mert csak egy cigány gyerek tűnt el, ezért nem mozgatnak meg minden követ. Úgyhogy ő ezért gondolja, hogy majd akkor ő kezébe veszi a dolgokat, és megpróbálja kinyomozni. Ugye amikor a Timi tűnik el, akkor sem mozgatnak meg azért köveket a rendőrök, de hát nehéz dolguk is van, hiszen ezek a gyerekek szűrén szállán eltűntek.
Hát és ott közel van az erdő.
Közel van a nagyon forgalmas 67-es út, ami már elvezet a 6-os útra, ami már lemegy a határhoz, vagy nagyon sok minden történhet egy gyerekkel egy ilyen szabad világban, egy ilyen végtelen világban. Emlékszünk azért, hogy a 90-es évek volt még egy tévéműsor is, a Csellengők, ami ezzel foglalkozott, és nagyon sok eltűnt gyerek volt, legalábbis az alapján a 90-es években, és én próbáltam ennek utána menni, hogy szerettem volna egy statisztikával kezdeni a könyvet, hogy ebben az időszakban, akár csak Baranya megyébe, ennyi és ennyi gyerek tűnt el. Nem tudott nekem senki erről adatokat szolgáltatni. 2000-es évek közepétől talán vannak adatok, hogy hány eltűnt személy tartanak, kiskorú eltűnt személy tartanak nyilván Magyarországon, mintha a 90-es években ez még nem lett volna olyan fontos téma, és nem tartottak erről adatbázist.
Szella Ákossal beszélgettünk Veszettül című regényéről, ami, mint ahogyan az előző krimie, a Sebek a falon, az Animus kiadó gondozásában jelent meg.
Aki szívesen találkozna a szerzővel, az megteheti, hiszen holnap után, szombaton, a Margó Fesztiválon, a Várkert Bazárban este 6:45-kor lesz majd egy izgalmas programunk, ott kérdezem Szella Ákost, és vendégünk lesz még a könyv szerkesztője Kalpintér Mihály, Grisnik Petra színésznő pedig részleteket olvas fel a regényből. Várjuk Önöket szeretettel!
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.